Jó reggelt kívánok! Jóval nagyobb figyelmet kell majd fordítaniuk a piaci bevételeikre a magyar futballkluboknak. Az új kormányzat ugyanis átalakítja majd a sporttámogatások rendszerét. Azok a klubok, amelyek pótolni tudják a kieső állami bevételeket piaci szponzorokkal és játékos értékesítéssel, fennmaradnak. Akik nem tudják tartani a lépést, azoknak a jövőben komoly gondot jelenthet az NB1-es szintű keret megtartása is. Szabados Gábor sportközgazdás szerint az is kérdéses, hogyha jelentősen csökkennek a befolyó összegek, maradhatnak-e egyáltalán a magyar szabály néven elhíresült intézkedések. Kovács Gergő interjúja.
A választások után kétharmados győzelmet arató Tisza kormány alatt egyelőre nem tudni, hogy milyen lesz a sportfinanszírozás, és mennyire fog ez egyáltalán megváltozni. Mit hozhatnak a következő hónapok szerinted?
Nyilván én sem ülök a Tisza kormányban, tehát igazából csak arról tudok beszélni, hogy az eddig nyilvánosságra hozott elképzelések, illetve egyébként a sportfinanszírozás működtetésének logikája mit diktál. Azt ugye egyértelművé tette a Tisza, hogy a szabadidősporthoz és az utánpótlás sporthoz nem kívánnak hozzányúlni, azokat az összegeket nem kívánják csökkenteni. Itt ugye konkrétan felmerült a TAO támogatás, amely ugye alapvetően ebben a két területben valósul meg, amire ugye azt mondták, hogy az eddig felhasznált összegeket ugyanúgy rendelkezésre biztosítják, viszont esetleg elképzelhető, hogy ez más formában, tehát strukturális módon, más finanszírozási formában kerül folyósításra. Adott esetben ugye ez nem úgy, ahogy most a TAO támogatások működnek, hogy a cégek közvetlenül utalnak a sportszervezeteknek, hanem az államkincstáron keresztül, de a forrásokra azt mondták, hogy azok megmaradnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebből logikusan az következik, hogy itt nagy változások nem lesznek, viszont ugye a hivatásos sport területén ott elképzelhetőek komoly változások, mert egyrészt eleve az a terület, ami logikusan is ugye jóval nagyobb összegeket fed le, tehát ott, ha mondjuk spórolni akarna egy kormányzat, akkor sokkal többet lehet spórolni. Másrészt azt viszont a Tisza is egyértelművé tette, hogy a szabadidősport és az utánpótlás sport súlyát azt növelni szeretné a sport finanszírozásban, tehát itt elképzelhetőek, mint a hivatásos sportban emiatt ugye elképzelhetőek csökkentések, és vannak itt ugye bőven olyan területek, ahol olyan finanszírozások is megjelennek, amelyeket akár piaci forrásokkal is le lehetne fedni. Gondolok itt például arra, hogy ugye mondjuk az NB1-es labdarúgó klubok finanszírozásának egyik legjelentősebb hátterét kitevő televíziós bevételek és szerencsejáték bevételek ugye két állami cégtől, a közmédiától és a szerencsejáték ZRT-től származnak. Tehát itt például felmerülhet az, hogy ezeknek az összegeknek a mértékét azt csökkentsék, és piaci forrásokat vonjanak be helyette ugye az MLS képviselői, illetve a labdarúgó klubok, és még nagyon sok ilyen támogatási forma van a magyar sportban. Nagyon sok állami vállalat jelenik meg egyébként szponzorként olyan körülmények között, ahol ez például nem lenne piacilag indokolt, tehát itt azért bőven van olyan terület, amit felül lehetne vizsgálni. Nyilván, hogyha ezeket az összegeket a hivatásos sport tudja piaci alapon pótolni, akkor nincsen semmi probléma. Egyben ez egy vizsga is, hogy vajon ezek az összegek valóban megfeleltek-e a piaci igényeknek, valóban a piaci kereslethez voltak-e ezek igazítva, mert hogyha csak jóval kisebb áron tudják majd értékesíteni ezeket a jogokat, az nyilván egy erős utalás arra, hogy itt magasan túláratott szerződésekről volt szó.
Igen, mert nagy kérdés az, hogy ki lehet egy ilyen helyzetnek nagy nyertese és nagy vesztese, ha egyáltalán szétbontható ez ilyenekre, mert ha jelentősen megcsappannak ezek az állami támogatások, akkor ha most maradunk a nagy hagyományos NB1-es futballklubok eseténél, akkor talán a Ferencváros még úgy, ahogy csak-csak tud valamiféle piaci alapú működést eszközölni, de hát a többi klub bevételét nagyrészt ezek tették ki, tehát ugye, ahogy már te is említetted, ugye közvetítési jogokról nem is beszélve, ami szintén kérdéses, hogy hova kerül, tehát hogy kell átalakítani a működésüket a kluboknak egy ilyen helyzetben, milyen átigazolási játékos politika kell majd ide.
Valóban a Ferencváros van jelenleg a legjobb helyzetben, mert nekik a mostani bevételi szerkezetükben is messze a legnagyobb a piaci alapú bevétel a többi labdarúgó klubhoz képest az NB1-ben. Elsősorban ugye itt a külföldről érkező bevételeik azok, amelyek dominálnak, ugye a nemzetközi kupa szereplésért járó bevétel, illetve például az idei évben ugye jelentős átigazolási bevételeik is voltak Varga Barnabás és Tóth Alex értékesítése során. Tehát én azt gondolom, hogy ők tudják a legkönnyebben helyre lehozni mondjuk azt a hiányt, amit esetleg itt az állami bevételek kiesése okoz, még ha egyébként van is a Ferencvárosnak például olyan szponzorációs bevétele, úgy, ami kifejezetten állami cégtől származik. A többi NB1-es csapatnak ez sokkal komolyabb problémát okoz. Eleve, hogyha az MLS-től érkező központi támogatások lecsökkennek, akkor vannak, akiknek jelentősen le fog csökkenni a költségvetésük, és akár még az NB1-es keret fenntartása is problémát okoz. Azoknak, akiknek pedig egyéb olyan szponzoraik vannak, amelyek nem piaci alapúak, hanem valamilyen politikai kapcsolathoz, vagy konkrétan állami céghez kötődnek, azok pedig konkrétan láthatják azt, hogy ezeket a bevételeket nem tudják majd ugyanúgy realizálni. Tehát ilyen értelemben kialakulhat egy olyan helyzet a labdarúgó NB1-ben, hogy azok a csapatok, amelyek tudnak valódi piaci alapú bevételeket szerezni, és ezzel tudják pótolni a kieső állami forrásokat, azok előnybe kerülhetnek, míg azok, akik ezt nem tudják megtenni, azok majd hátrányban lesznek. Tehát az a nagyon kiegyenlített állapot, ami az NB1-ben a Ferencváros mögött kialakult, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye volt a Ferencváros, meg voltak a többiek eddig. Annak ellenére is mondom ezt, hogy most lehet, hogy a Ferencváros például nem nyeri meg a bajnoki címet az idei szezonban, de büdzsé költségvetés tekintetében egyértelműen ez a helyzet. Viszont az a nagyon kiegyenlített mezőny, ami a Ferencváros mögött kialakult, és ami alapvetően létrehozta azt, hogy az NB1 egy ennyire kiegyenlített, kiszámíthatatlan bajnokság, ahol tényleg bárki megverhet bárkit, ez most változhat, mert lehet, hogy lesznek olyanok, akik jobban tudnak a piaci helyzethez alkalmazkodni, és lesznek olyanok, akik viszont nem. És azok, akik nem tudnak, azok nem fogják tudni megtartani a játékosaikat. Tehát akkor tényleg elindulhat egy olyan folyamat, hogy ezek a játékosok akár az NB1-ből is eligazolnak, vagy a magyar bajnokságon belül más csapatot keresnek maguknak. És itt, ha már ugye játékos igazolások, a magyar klubok számára nyugodtan mondhatjuk, hogy a mintának, példának az kellene, hogy legyen, amit más volt szocialista országokban látunk, akár Horvátországban, Szerbiában, akár Csehországban, hogy nagyon komoly utánpótlás háttérrel és átigazolási politikával fiatalokat felépítve tudnak úgy működni labdarúgó klubok ezekben az országokban, hogy külföldre is jelentős mértékben értékesítenek játékosokat, és ez tudja igazából szinten tartani a bevételeiket, és erre tudják alapozni a működésüket. Ez a fajta transfer stratégia, ez ebben a régióban nagyon domináns, és igazából a magyar klubok számára is ez lehetne egy hosszú távú irány. Viszont ugye eddig az állami források miatt nem igen voltak rákényszerítve arra, sem arra, hogy más piaci bevételeket szerezzenek, szponzori és egyéb bevételeket, de arra sem, hogy rákényszerüljenek arra, hogy ilyen játékosokat kineveljenek, felépítsenek és értékesítsenek. Sőt, igazából a magyar szabály az még egy kicsit vissza is fordította ezt a helyzetet, tehát inkább abban tette érdekelté a klubokat, hogy megtartsák a játékosaikat, különösen a magyar játékosaikat, hogy meg tudjanak felelni a szabályoknak, és ezáltal az állami forrásokat megkaphassák az MLS-től. Tehát ez most, hogyha ezek a források megszűnnek, akkor teljesen felfordulhat és megváltozhat.
Igen, ugye nagy kérdés, hogy mi lesz a magyar szabállyal, az úgynevezett magyar szabállyal, ami hát elég nagy port kavart ebben az idényben. Többek között ugye az átigazolások terén is, például ugye talán télen volt ebből egy kisebb fajta csetepaté, így a Ferencváros és a Győr között, amikor már látszott, hogy közöttük éleződik ki ez a bajnoki versenyfutás ott az élen, hogy nem akarta egyszerűen a Győr eladni a magyar játékosait a Ferencvárosnak, akitől akkor éppen távozott ugye Varga Barnabás és Tóth Alex, két magyar játékos, tehát nagyon érdekes anomáliákat szült ez az egész, és azért fontos, amikor a sport támogatásokról beszélünk, mert hogy a magyar szabály az a kiemelt akadémiák támogatásához van kötve. Tehát elképzelhető, hogy ez a szabály, hogyha nagy átalakulások lesznek itt a magyar futball finanszírozása terén, akkor lehet, hogy ez a szabály ilyen rövid életű lesz. Mondjuk van olyan klub, ami eddig sem tartotta be.
Valóban ez elképzelhető. Itt az a kérdés, hogy a kieső bevételek, már pedig, tehát az MLS-nek valószínűleg ugye fognak kiesni bevételei, azok a bevételek, amelyekből a fiatal szabály, a magyar szabály és fiatal szabály betartásáért a klubokat jutalmazta. Hogyha kiesnek bevételek az MLS részéről, nagy kérdés, hogy ők tudják-e ezeket máshonnan pótolni, piaci formában más bevételekkel. Ha tudják, akkor könnyen lehet, hogy fennmarad ugyanúgy a magyar szabálya, hogy eddig ismertük, csak akkor akkor ott ugye a kluboknál lesz egy ellentét, hogy egyrészt azért mégiscsak kellene a piachoz alkalmazkodniuk, de a magyar szabály az pont ellentétes irányba húzza vissza őket, tehát hogy ne értékesítsék a játékosaikat. Erről egyébként szintén a Kisvárda vezetője Révész Attila beszélt, hogy náluk is voltak itt már értékesíthettek volna, de azért nem tették meg, mert egész egyszerűen szükség van a játékosra, hogy betartsák a szabályokat. Ugyanakkor, hogyha az MLS nem tudja biztosítani ugyanazt az összeget a klubok számára, mert annyira lecsökken az eddigi bevétel, akkor lehet, hogy például vagy teljesen megszüntetik a magyar szabályt, vagy úgy tartják fent, hogy jóval kisebb lesz az a díjazás, amit ezért a csapatok kapnak, márpedig akkor lehet, hogy azt mondja egy klub, hogy ennyi pénzért nekem meg már nem éri meg, akkor inkább értékesítem külföldre a fiatal magyar játékost. Tehát ez egy nagy kérdés valóban, hogy mennyire tud fennmaradni ez a rendszer. Ugye az állami akadémiák támogatása az annyiból más, hogy ott az nem az MLS-en keresztül, hanem az eddigi sport államtitkárságtól érkezett, és a kiemelt akadémiák alapvetően az utánpótlás képzéshez tartoznak. Tehát elképzelhető, hogy ez a rendszer ez teljes mértékben fennmarad. Lehet természetesen, hogy szakmailag valamilyen felülvizsgálat történik, de elvileg ott a forrásokon az új kormányzat sem akar csökkenteni. De viszont, hogyha ugye ugyanezek a szabályok ott is megvannak, akkor megint kialakulhat egy ilyen érdekellentét, amiről beszéltem. Tehát itt nagyon sok minden elképzelhető még ezzel a szabályozással. Én azt gondolom, hogy ami biztosra vehető a magyar futballban, az az, hogy minden klubnak jóval nagyobb figyelmet kell majd fordítani a piaci forrásokra, gondolva itt elsősorban ugye piaci alapú szponzorokra, illetve játékos értékesítésre. Az pedig, hogy ez milyen mértékben, hogyan, ez nyilván a jövő zenéje, ez nagyon függ attól, hogy ezek a konkrét szabályozások hogyan maradnak fenn, és mind az MLS, mind a leendő sportállamtitkárság, vagy valamilyen állami vezetés milyen formában akar ezen változtatni, és milyen formában akar ezen változtatni.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. 6 óra 55 perc van, egy érdekességgel megyünk tovább, aztán zenével és a legfrissebb hírekkel 7 órakor várjuk Önöket. 7 óra után pedig már a kriptopiacról lesz szó.
Reggeli Monitor.
Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. 40 évvel a történelmi katasztrófa után napelemparkot építenek a csernobili erőmű területén. A tervek szerint egy hónapon belül meg is kezdi a villamosenergia előállítását. A fejlesztés lehetővé teszi az áram árának csökkentését, amelyek az objektum költségvetésének jelentős részét teszik ki. A létesítmény vezérigazgatója a csernobili atomerőmű és a körülötte lévő tiltott zóna jövőjét abban látja, ha a területet fejlesztési övezetté alakítják, például a zöld energia termelés számára. Emellett megvan az infrastruktúra új atomerőművi blokkok telepítéséhez is. A vízkészlet is elegendő és kiterjedt energiahálózat is van. Az engedélyezési folyamat is egyszerűbb lesz, mivel a tiltott zónában nincs szükség lakossági meghallgatásokra. A fejlesztés ugyanakkor jelentősen megnehezíti az orosz-ukrán háború. Az sem segít, hogy az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul.
Ez a Reggeli Monitor.